Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Strasbourgi Bíróság aktualitásairól szóló podcastunk negyedik adásán. Én Bazán Barbara vagyok, és ma is itt van velem állandó beszélgetőtársam, Pap Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza. Két héttel ezelőtt azzal zártuk adásunkat, hogy a következő alkalommal a bíróság előtti államközi vitákról beszélgetünk majd, azonban a beharangozott Hollandia és Ukrajna kontra Oroszország államközi jogvita nagykamarai nyilvános tárgyalása időközben elmaradt. Lehet esetleg tudni, hogy miért halasztották el a nyilvános tárgyalást, és mikor tárgyalják majd végül az ügyet?
Üdvözlöm a hallgatókat! Valóban, igen, elhalasztották a nagykamarai tárgyalást. Ennek az az oka, hogy nem sikerült megfelelő ad hoc, tehát eseti bírót találni, aki helyettesíteni tudta volna az orosz bírót, a nemzeti bírót az ügyben. Ugye Oroszország a válaszadó állam. Azt kell tudni erről az eseti bíró jelölésről, hogy nagyon szigorú szabályok vannak a bíróságon arra nézve, hogy a bíróságnak, tehát hogy a bírák függetlensége, illetve pártatlansága ne kérdőjeleződjön meg. És ezek alapján a bíráknak kötelessége elzárkózni az olyan ügyben való eljárástól, melyben korábban már valamilyen minőségben részt vettek. Az érintett bírót az ilyen eljárásokban normál esetben az Emberi Jogi Bíróság egy másik bírája váltja fel, ugye 47 tagország, 47 bíró, tehát van bőven, aki ilyenkor tudná helyettesíteni. Itt viszont egy speciális esetről van szó, ugyanis a nemzeti bíróval kapcsolatban merült fel ilyen érintettség, és a nemzeti bírónak részt kell vennie ezekben az eljárásokban. Most ilyenkor az eljárásrend szerint a szerződő fél, tehát a válaszadó állam az, aki ad hoc bírót delegál az érintett nemzeti bíró helyett. Tehát a kormányzat jelöli ki, hogyha a nemzeti bíró akadályoztatva van, vagy lemondott, vagy az érintettsége miatt nem vehet részt az eljárásban. És pontosan ez a szituáció alakult ki itt is, a jelenlegi orosz nemzeti bíróval szemben az eljárási szabályzat értelmében érintettség merült fel, ennek következtében pedig ad hoc bírót kellett delegálni. Most ez meg is történt, ezért is volt kiírva a nyilvános tárgyalás november 24-ére, viszont ez a bíró, aki elfogadta a jelölést, az utolsó pillanatban visszalépett. És így néhány nappal a tárgyalás előtt kellett volna új bírót találni, ami hát az idő rövidségére tekintettel sajnos nem tudott megvalósulni. Úgyhogy a tárgyalás így elnapolásra került, és a tervek szerint 2022. január 26-án fog folytatódni ez az eljárás a nagykamara előtt, tehát a nyilvános tárgyalást meg fogják tartani. A jelenlegi állás szerint január 26-án lesz ez, úgyhogy terveink szerint a február elejé adásban majd beszámolunk erről.
Történtek azért nagy visszhangot kiváltó események a bíróságon az előző adásunk óta, így ma számos aktualitással is fogunk tudni beszélgetni. Például az EJEB november 16-án felszólította a grúz kormányt, hogy biztosítsa az ország volt elnökének a börtönben éhségsztrájkot folytató Szákásvilinek a biztonságát és megfelelő ellátását. A bíróság ezen kívül folyamatos tájékoztatást kért a grúz hatóságoktól a volt elnök egészségi állapotáról. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mi ennek a konkrét ügynek a háttere, megemlítendő, hogy ez egy ideiglenes intézkedés iránti kérelemből született döntés volt. Mit érdemes általánosságban tudnunk az ideiglenes intézkedés iránti kérelmekről, mikor és milyen okból nyújthatnak be ilyen kérelmet a kérelmezők a bíróság előtt?
Ott kezdeném a válaszadást, hogy az egyezmény szövegében ideiglenes intézkedésről nem esik szó. Tehát az ideiglenes intézkedés iránti kérelmekkel kapcsolatos szabályokat nem fogunk az egyezményben találni. Ez a bíróság eljárási szabályzatában van, az úgynevezett Rules of Court-ban, amely tulajdonképpen az egyezménybe foglalt eljárási szabályokat bővíti, tölti fel további normatív tartalommal. És ennek az eljárási szabályzatnak a 39-es szabálya az, amely az ideiglenes intézkedés iránti kérelemnek az eljárásrendjét szabályozza, és amiben megtaláljuk ezt a jogalapot. Mi ennek az eljárásnak a lényege? Az, hogy a bíróság egyes ügyekben dönthet úgy, hogy az érintett tagállamnak már az ügy kivizsgálása folyamán, tehát mielőtt még végső döntés születne az ügyben rendes eljárásban, bizonyos intézkedéseket ír elő. Ez egy kivételes eszköz, tehát nagyon ritkán kerül sor ennek az alkalmazására. Ez azt is bizonyítja, hogy a bíróság a kérelmeknek, az ilyen irányú kérelmeknek a talán több mint 90%-át elutasítja. Tehát nem lehet bármilyen vélt vagy valós jogsérelemmel ideiglenes intézkedést kérni a bíróságtól. Mi történik ezekben az ügyekben? A bírósághoz beérkezik egy ilyen kérelem, és a rendelkezésre álló tényeknek a mérlegelésével kivételes esetekben, mint említettem, intézkedést foganatosít a bíróság valamely szerződő fél ellen. Ezt csak akkor fogja megtenni, hogyha az ideiglenes intézkedés hiányában a kérelmező súlyos és jóvá tehetetlen kárt szenvedne. Tehát ez egy nagyon magas mérce, ez egy nagyon magas küszöb. Mondok egy tipikus példát, hogy megvilágítsam, hogy milyen szituációkban fordulhat ez elő. Például a bíróság ideiglenes intézkedésként megtilthatja egy államnak egy menedékkérő, egy kérelmező visszatoloncolását a származási országába, ha ott halál, vagy az egyezmény harmadik cikke szerinti megalázó embertelen bánásmód, kínzás fenyegetné a kérelmezőt. És még egy dolgot hadd mondjak el, ez egy nagyon gyors eljárás. Amiatt nagyon gyors az eljárás, hogy a kérelmezők, akik ideiglenes intézkedést kérnek, a sérelmezett hazai eljárásuk, amin ez alapul, már a végrehajtási stádiumban van sok esetben. Ez azt jelenti praktikusan, visszatérve a kitoloncolásos esetünkhöz, hogy a kérelmező, amikor benyújtja ezt az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, illetve a jogi képviselője, akkor sok esetben már úton van, akár a reptérre, akár a szárazföldi határa, annak érdekében, hogy végrehajtsák a visszatoloncolását, a kitoloncolását az országba. Tehát a bíróságnak nagyon gyorsan kell döntenie, hogy felfüggeszti-e például ezt a végrehajtást. Annak érdekében ugye, hogy ne alakuljon ki egy olyan szituáció, hogy már kitoloncolják, és onnantól kezdve egy másik ország joghatósága alá kerül, tehát a bíróság már nem tud mit kezdeni egy olyan ideiglenes intézkedéssel, amely Magyarország ellen irányul egy ilyen esetben. Úgyhogy emiatt a bíróság ezekben az ügyekben általában még aznap, kivételes esetekben másnap dönt, előfordulhat olyan is, hogy további információt kér a felektől, ilyenkor egy kicsit hosszabb ideig tart a döntés, és magát a kérelmet faxon szokták benyújtani, tehát ez az az eszköz, amin keresztül a kérelem megérkezik a bíróságra, illetve levél formájában, annak érdekében, hogy minél gyorsabban tudja a döntést hozni benne a bíróság.
És melyik cikkekre hivatkoznak a kérelmezők általánosságban, vagy a legtöbbet, amikor benyújtják ezeket az ideiglenes intézkedéseket?
Ugye, mint említettem, az egyezmény nem tartalmaz erre vonatkozóan semmilyen információt, és az eljárási szabályzat sem, tehát a 39-es szabálya az eljárási szabályzatnak sem tartalmaz arra nézve semmilyen hivatkozást, hogy mi szolgálhat jogalapként. A bíróság az esetjogán keresztül alakította ezt ki, tehát a gyakorlatot kell megnézni. És ez alapján általánosságban azt tudnám elmondani, hogy a második és harmadik cikkek, tehát az élethez való jog, illetve a megalázó embertelen bánásmód tilalma szokott jogalapként szolgálni sikeres ideiglenes intézkedés iránti kérelmek esetében. És kis számban előfordulnak még nyolcadik cikkes, tehát a magán és családi élet tiszteletben tartásához való joggal kapcsolatos kérelmek is. Hogyha sikeres az ideiglenes intézkedés iránti kérelem, akkor ugye a válaszadó államot felszólítja a bíróság arra, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, vagy tűrjön. De vannak kivételes esetek is, amikor nem csak a válaszadó államnak, hanem a kérelmezőnek is előír tevékenységet, cselekményt a bíróság. És ez történt például az Iliescu és mások kontra Moldova és Oroszország ügyben, ahol a bíróság felszólította a kérelmezőt arra, hogy fejezze be az éhségsztrájkot, ami hozzájárult a sérelmezett helyzet kialakításához, és ez történt a ma tárgyalandó Szakásvili ügyben is, mint azt majd látni fogjuk a későbbiekben.
Mi történik abban az esetben, amikor a bíróság nem ad helyt az ideiglenes intézkedés iránti kérelemnek?
Ha nem ad helyt a kérelemnek, akkor attól még megmarad a kérelmezőnek az a lehetősége természetesen, hogy az egyezmény 34. cikke szerinti egyéni kérelemhez való jogát gyakorolja, tehát hogy a bíróság rendes eljárásban megvizsgálja a panaszát. Sőt, további ideiglenes intézkedésre járti kérelmeket is begyújthat, ettől nincs elzárva. Egy dologra kell figyelni, hogy ez ne forduljon át joggal való visszaélésbe, hiszen akkor egy idő után a bíróság ezt sommás válasszal fogja elutasítani.
Hogy azért az eredetileg tervezett államközi viták témájánál maradjunk, ilyen államközi jogviták esetében is van lehetőség ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtására? Illetve amennyiben igen, mennyire hatékonyak az ilyen intézkedések, végrehajtják ezeket az államok az ebben fakadó kötelezettségüket?
A válasz egyértelműen igen. Államközi jogviták esetében is van lehetőség ideiglenes intézkedés elrendelésére. Ennek egyik eklatáns példája volt a tavaly szeptemberben elrendelt ideiglenes intézkedés. Itt a bíróság a hegyi karabahi konfliktus kontextusában szólította fel Azerbajdzsánt és Örményországot arra, hogy szüntessék be a civil lakosság veszélyeztetésével járó harcokat, és hogy tartózkodjanak minden olyan intézkedés meghozatalától, különösen katonai fellépésektől, amely a polgári lakosság jogainak megsértését vonhatja maga után. A második kérdésre a végrehajtással kapcsolatban annyit emelnék ki, hogy közvetlen végrehajtási mechanizmus nincs. Tehát közvetlenül nem jár következménnyel, ha a válaszadó állam nem hajtja végre az ideiglenes intézkedésben foglaltakat. Viszont azt láthatjuk a rendelkezésre álló statisztikákból, hogy azért általában ezeket önként végrehajtják az egyezmény részes tagállamok. És ugye azt mondtam, hogy közvetlen jogkövetkezmény nincs, de azért közvetett jogkövetkezménnyel számolhatnak azok az államok, amelyek nem hajtják végre ezeket az ideiglenes intézkedéseket, mivel a bíróság következtetéseket vonhat le az ilyen cselekményekből, mégpedig a folyamatban lévő ügyre vonatkoztatva. Tipikus eset ilyenkor az, hogy a bíróság megállapítja az egyezmény 34. cikkének, tehát az egyéni kérelemhez való jognak a megsértését. Ugye ez szerint a cikk szerint a tagállamok azt vállalták, azt a kötelezettséget vállalták, hogy semmilyen módon nem akadályozzák az egyéni kérelemhez való jog gyakorlását. Most több esetben is megállapította ezt már a bíróság, és egy talán sokat idézett eset az, amely egy Törökországgal szembeni eljárásból indult. Ebben az ügyben a török hatóságok két üzbék kérelmezőt a bíróság ítélés intézkedésben foglalt utasítása ellenére adtak ki büntető eljárás lefolytatása céljából az üzbék hatóságoknak, és az ügy lényege ugye pont annak az értékelése lett volna, hogy egyáltalán kiadhatja a Törökország ezeket a kérelmezőket az üzbék hatóságoknak, viszont azzal, hogy megtagadta az ideiglenes intézkedés teljesítését Törökország, gyakorlatilag kiüresítette a kérelmezőknek a kérelmez való jogát, hiszen az ügy tárgya az, ami gyakorlatilag okafogyottá vált.
De ha jól tudom, Oroszország esetében Alekszej Navalnyi ügyével kapcsolatban ez nem volt elegendő visszatartó erő, vagy ez sem volt elegendő visszatartó erő.
Így van. Alekszej Navalnyi idén, január 20-án fordult az oroszországi fogvatartásával kapcsolatos panaszaival az Emberi Jogi Bírósághoz, és egy ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is benyújtott, amelyben kérte szabadon bocsátását a fogvatartási körülményeire hivatkozva. Ebben az esetben a bíróság szükségesnek találta az ideiglenes intézkedés alkalmazását, arra tekintettel, hogy Alekszej Navalnyi életét fenyegető kockázatok olyan jellegűek voltak, amelyek esetében a bíróság megalapozottnak látta a kérelmezőnek a kérelmét a szabadon bocsátása tekintetében. És ezt valóban nem hajtotta végre Oroszország. Az ideiglenes intézkedésről szóló döntést követően az orosz igazságügyi miniszter nyilatkozott, és elmondta, hogy Oroszország számára teljesíthetetlen a bíróság ideiglenes intézkedése, az abban foglaltak, és valóban megtagadta a végrehajtását Oroszország, és azt is elmondta az igazságügyi miniszter, hogy ennek a végrehajtása, ennek az ideiglenes intézkedésnek a végrehajtása az orosz alkotmányos rendbe ütközne.
Lehet ennek, hogy visszautasították, vagy megtagadták a végrehajtást? Lehet ennek esetleg, ha nem is jogi jellegű, de mondjuk külpolitikai implikációja? Elég sokat hallhattunk erről az ügyről a világ sajtóban. Milyen visszhangja van annak a nemzetközi szinten, hogy egy állam nem hajt végre egy ilyen intézkedést, amelyet az EU-ban belül?
Véleményem szerint mindenképpen lehet külpolitikai implikációja. Ugye, ha egy állam megtagadja az Emberi Jogi Bíróság ideiglenes intézkedésének a végrehajtását, az egyértelműen jelzésértékű a nemzetközi közösség számára. Ugye, ilyen cselekményekből következtetéseket lehet levonni arra nézve, hogy egy állam mennyire hajlandó tiszteletben tartani az emberi jogokat, mennyire működik jogállamként. A nemzetközi jogrend szemszögéből pedig azt kell látnunk, hogy azért mégiscsak egy kötőerővel rendelkező nemzetközi bírósági határozatról van szó, és ennek a határozatnak a végrehajtásának a megtagadásáról. Ez ilyen cselekmények mindig kiemelt figyelmet kapnak nemzetközi kontextusban, általában nagy sajtóvisszhanggal járnak, illetve az akadémia világa is kiemelten foglalkozik ezekkel a jelenségekkel, és ezeknek a lehetséges nemzetközi közjogi következményeivel. Tehát a válaszom egyértelműen igen.
És volt már arra példa, hogy a bíróság Magyarországgal szemben rendelt volna ideiglenes intézkedést?
Igen, és azt láthatjuk, hogy Magyarország ezeket végre is hajtja, tehát a bíróság Magyarország esetében még soha nem állapította meg a 34. cikk sérelmét. Azt tudom elmondani a magyar ügyekkel kapcsolatban, hogy a legtöbb ilyen kérelem a most már megszüntetett tranzitzónával kapcsolatban érkezett. A menedékkérők, kérelmezők ezekben az esetekben az egyezmény harmadik cikke, tehát a kínzás és megalázó embertelen bánásmód tilalma alapján kérték a bíróságtól az ideiglenes intézkedést, mégpedig a tranzitzónában tapasztalt bánásmód miatt.
Visszatérve a november 16-án eldöntött Szákásvilivel kapcsolatos intézkedésre, mi volt a bíróság döntése ebben az ügyben?
Igen, az ügy háttere az, hogy Szákásvili, aki 2004-től 2013-ig volt Grúzia államfője, most már amúgy ukrán állampolgár, ő az elnöki megbízatásának lejárta után elhagyta az országát, Grúziát, és Grúziában több büntetőjogi eljárást indítottak ellene. Ezek közül kettőben már ítélet is született. 3 évvel ezelőtt, 2018. januárjában a Tbilisi Városi Bíróság 3 év börtönre ítélte egy grúz bankvezető meggyilkolásával összefüggésben, illetve fél évvel később 6 év börtönbüntetést adtak ki rá egy képviselő megveretése miatt. És Szákásvili 2021. október 1-e óta tölti börtönbüntetését Grúziában. Ezek miatt a bűncselekmények elkövetése miatt. Na most a volt elnök ezeket a büntető eljárásokat politikai indítatású üldöztetésnek tartja, és emiatt éhségsztrájkot folytatott. A börtönben pedig a börtönorvosok megvizsgálták kétszer is, és azt állapították meg, hogy valóban csak folyadékot és vitamint vesz magához, és a testtömegének a 10%-át elvesztette, viszont az egészségi állapota nem romlott súlyosan. Most ilyen tényállás mellett az Emberi Jogi Bíróság még november 11-én utasította el a volt grúz elnöknek az ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, amely arra irányult, hogy a börtönkórházból egy polgári magánklinikára szállítsák át. Ezt azzal indikolta Szákásvili, hogy a hatóságok nincsenek megfelelően felszerelve az ápolására, tehát a börtönkórház, és még ezen túl azt is állította, hogy a börtönőrök fizikailag bántalmazzák. Most a Szákásvili eredeti kérelmének az elutasítását követően, tehát az első kérelem elutasítását követően viszont a bíróság elrendelte ideiglenes intézkedésként azt, hogy a válaszadó állam a volt elnök börtönkórházbeli biztonságát, illetve megfelelő ellátását biztosítsa, sőt, még azt is előírta, hogy egy kezelési tervet is készítsen a felépülésére vonatkozóan. Viszont ami szerintem igazán érdekes ebben az ügyben, az az, hogy nem csak a válaszadó állam számára, hanem Szákásvili számára is előírt egy meghatározott magatartást a bíróság, mégpedig azt, hogy fejezze be az éhségsztrájkot. Ugye emiatt egy újabb példáját láthatjuk annak, amire már korábban hivatkoztam az Iliescu és mások ügyben, hogy a bíróság nem csak a válaszadó államot kötelezheti valaminek a tevésére vagy tűrésére, hanem a kérelmezőt is tehát annak érdekében, hogy hogy a sérelmezett helyzet megszűnjön, és elmondhatjuk, hogy hatékony volt ez az ideiglenes intézkedés, ugyanis Szákásvili abba hagyta az éhségsztrájkot.
Köszönöm szépen a beszélgetést Papp Dánielnek, a strasbourgi bíróság jogászának, akivel a mai adásban a bíróság előtti ideiglenes intézkedésekről, valamint Szákásvili volt grúz államfőgyéről beszélgetünk. A következő adásunkban beszélni fogunk a bíróság kamarájának november 25-i döntéséről, amelyben a bíróság a 2001-es terrortámadást követően Guantanamo-ban fogva tartott francia kérelmezők Franciaországban lefolytatott büntetőeljárásának megfelelőségét vizsgálta a tisztességes tárgyaláshoz való jogviszonylatában. Addig is minden hallgatónknak köszönjük a figyelmet, kellemes hetet kívánunk, a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.